Szeretett testvéreim, bizonyos átételem a igét a Máté írása szerinti evangélium 13. részéből olvasom, a 31. és 32. versből. Más példázatot is mondott nekik Jézus. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak az ágai között. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, elég sok különbség van a között, a világ között, földi világ között, amelyben Jézus és a kortársai éltek, és a között, amelyben nekünk van lehetőségünk élni, és sokszor el is gondolkodunk azon, hogy a Bibliában elhangzottak, vagy leírtak, amiket annak idején mondott Jézus az őt hallgatóknak, és a mai olvasók között vajon milyen olyan különbségek vannak, amelyek azt abban segítenek bennünket, hogy jól értsük, és amelyek ugyanakkor nehézé is tehetik, hogy ugyanúgy értsük, vagy azt a lényeget értsük Jézus szavaiból, amit annak idején az őt hallgatók is értettek. Vannak azért hasonlóságok is, talán több is, mint gondolnánk. Az egyik ilyen, amikor most a mennyek országáról olvassuk Jézusnak a többek között egyik elmondott példázatát, a mustármagról, ez pedig éppen az, hogy annak idején is országokban, birodalmakban éltek az emberek, Jézus és a zsidók a római birodalom egyik tartományában éltek, és ma is az emberiség hasonló szerveződésben, országokban és birodalmakban éli az életét. Ez azért nagyon fontos, mert amikor Jézus a mennyek országáról beszél, akkor hasonlóképpen ahhoz, mint amikor Pilátus kihallgatta őt, és afelől érdeklődött, hogy milyen király is Jézus, akkor Pilátusnak is azt mondatta, hogy az én országom nem e világból való, és a mennyek országát is, ha jól értjük, akkor azért beszél róla, azért hirdeti Jézus, mert más az, mert több az, mint a földi országok, amelyekben akkor is éltek, és amelyekben ma is élünk mi emberek. És azért is fontos ezt hangsúlyozni, mert az emberi történelem során voltak olyan próbálkozások, és vannak is olyanok, amelyek azt hirdetik, hogy el lehet, vagy el kell törölni az országhatárokat, meg lehet szüntetni a népek, a nemzetek közötti különbözőséget, amelyek a világ békességet, a világbékét valahogy úgy képzelik el, hogy eltörölni mindent, ami törvényileg, ami fizikailag elválasztja a különböző nemzeteket, és ha mindannyian egy országban, vagy egy birodalomban élnénk, akkor megszűnnének azok az ellenségeskedések, háborúságok, amik az emberi történelmet mind a mai napig végig kísérik. De azt látjuk, hogy sem a nacionalizmus, amelyik olykor azt tűzte a zászlajára, hogy éppen azért kell leigázni, meghódítani minden más népet és országot, hogy így biztosítsuk a világbékét, sem az internacionalizmus, amelyik pedig azt hirdette, hogy el kell törölni minden elválasztó határt, akadályt, és egy nemzetbe kell olvasztani az egész emberiséget, mindezek nem jártak sikerrel, nem jártak diadallal, mindezek csődöt mondottak, és az emberben változatlanul ott van az a szándék, az akarat, az a körülmény, hogy nemzetek és országok közösségében éri az életét. Annak idején, éppen Jézus idejében is, de hosszú ideig az emberi történelemben hozzájárult mindehez még az Isteneknek a tisztelete is, hiszen egy-egy birodalom, egy-egy hatalmas ország azért is törekedett másoknak a leigázására, meghódítására, hogy ezzel a saját Istenének, Isteneinek a dicsőségét, munkája hirdesse, és az Istennek nevében is folytatták a háborút, hogy más isteneket is legyőzhessenek. Mindezek az ideológiák azonban nem vezettek semmilyen olyan eredményre, amely alapján azt mondhatnánk, hogy nem kell már félnünk azoktól az érdekellentétektől, azoktól a háborúságoktól, amelyek az országok szembenállása miatt fenyegetnek bennünket. Nem oldotta meg ezt a kérdést a vallástalanítás sem. Sokan azt gondolták, azt remélték, azt hirdették, hogyha majd az ember megszabadul a vallásosságtól, akkor megszabadul attól is, hogy az Isten vagy az Istennek nevében folytasson háborúkat egymással, és közelebb jut majd a világbékéhez. Látjuk, hogy ez sem vezetett eredményre. És ezért, szeretett testvéreim, azt gondolom, hogy ma is nekünk is szembe kell néznünk azzal, nem elsősorban most politikai síkon, hanem a saját életünkre, önmagunkra nézve, a gyermekeinkre, az unokáinkra nézve, szembe kell néznünk azzal, hogy bizony ma is háborús veszélyek leselkednek az emberiségre, és hogy a közelmúltban is nem is olyan messze tőlünk háborúkban mérték össze az erejüket, és akarták érvényesíteni a saját akaratukat és igazságukat kisebb-nagyobb nemzetek, úgy ma is azt látjuk, hogy a nagyhatalmi szinten is megmaradt, sőt talán most erősödik is, éleződik is az a vetélkedés, amelyik háborúval fenyegeti az emberiséget, vagy annak egy részét. Mindez azért van, mert továbbra is az érdekellentétekben, az üzleti, a hatalmi ellentétekben, a seregek fejlesztése miatti versengésben él az emberiség, és mindezek azt jelentik, hogy az országok a saját igazságuk, saját biztonságuk érdekében fenntartják azt a békétlenséget, a háborúnak a veszélyét, a háborús készülődést, amely nagyon jól tudjuk, már a háború kitörése előtt is sok nyomorúságot okoz, sok ilyen szegénységet, éhínséget ezen a világon, mert az emberi önzés nem a másikra gondol, nem annak a bajait, kínjait akarja enyhíteni, hanem az önmaga érdekeit tartja mindenek előtt és mindenek felett. Mind azért tehát, amire az előbb utaltunk, az érdekellentét, a hatalomféltés, mind ez a félelmet táplálja az emberben manapság is. Még akkor is így van ez, ha azt látjuk sokakról, hogy szinte félelem érzet nélkül, hogy veszély érzet nélkül élik az életüket, csak a mára gondolnak, csak arra, hogy ő nekik jó legyen, de valójában ugyanaz a mozgatórugója a kis ember és a nagyhatalma törekvésének, csak önmagára gondolva, csak önmagának biztosítani az élet lehető legtöbb előnyét, a gazdagságát, a javaknak, a természeti javaknak a biztosítását, ugyanarra rugóra mozog tehát sokszor a kisembernek és a nagyhatalomnak a gondolkodása, és hozzá kell tennünk ehhez még azt is, hogy sajnos azt látjuk, mint eddig is sokszor máskor, hogy keresztény országok között is, vagy tőlünk keletre, ortodox országok között is éleződik az ellentét, növekedik a háborús fenyegetés, és ezek nyomán feltetjük azt a kérdést is, hogyan lehetséges az, hogy akik magukat keresztényeknek, Jézus követőinek, Isten hívőknek mondják, mégsem általnak háborúra készülődném. És mindezekből legelőször meg kell tanulnunk azt, amit, ahogyan Jézus is viselkedett, és amit mondott. A mennyek országáról tanított. És amikor a hatóságok elé állt, amikor a helytartó előtt állt, akkor nem mondott soha olyan pacifista beszédet, nem mondott semmi olyan lehetetlenséget, ami nem következhet be, mert jól látta, hogy mindaz, amitől az ember fél itt a föld élete során, kisebb közösségekben, nagyobbakban is, országokban, birodalmakban, az nem más, mint a bűnnek a munkája, márpedig a bűn ehhez a földi életünkhöz hozzátartozik, ezért eleve tévúton jár mindenki, aki azt gondolja, hogy majd a világ békességet el lehet hozni, az érdekek mentén az ember józan belátására tekintettel, különböző egyensúlyokat, fékeket megteremtve, mert nem fog nyugodni az ember itt a földön, hiszen nem tud megszabadulni a bűnnek a természetétől földi életében. Ezért Jézus tehát nem azzal hitegette az övéit, nem arra irányította az ellenségét figyelmét sem, hogy itt a földön eljöhet majd a világ békességének a korszaka, hanem már itt a földi életünkben a mennyek országára irányítja a figyelmünket, ezekben a példázatokban is, amiket itt Máté egymás után sorol az evangéliumában. És éppen ezért most röviden a mennyek országáról, amely hasonló Jézus szerint a mustármaghoz. Beszéltünk már erről a példázatról itt, ebben a gyülekezetben is. Most azt a mozzanatot szeretném kiemelni, amelyet úgy fogalmaz Jézus, amelyet elvett az ember a szántóföldjében. Hiszen mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a szántóvető munka az az élet fenntartására, az élet körülmények megteremtésére, az élelem előállítása megtervezésére irányul, és a szántóvető munka az mindig abban a reménységben történt és történik ma is, hogy van értelme élelmet termeszteni, hogy a békesség megmarad, hogy azok, akik elvetik, akik majd learatják, akik majd elfogyasztják az élelmet, azok békében élhetnek, hiszen hogyha attól félne az ember, hogy nem érdemes, mert úgyis elpusztul, elpusztítják, akkor nem is végezné el ezt a munkát. Jézus pedig azt mondja, hogy olyan az Isten országa, mint amikor az ember elveti a mustármagot is a földjébe, a szántóföldjébe, és a békességnek, a bizalomnak, a jövetett reménységnek ez a mozzanata az, amit ma talán elsősorban hangsúlyozhatunk ebből a példázatból, hogy miközben nagyon sokan félnek, miközben nagyon sokan félelmet gerjesztenek, miközben nagyon sokan ilyen-olyan számítások szerint igyekeznek az életüket berendezni, eközben pedig mégis folyik az a munka, amelyiket a szántóvetők végeznek, amelyet a mezőgazdaságban végeznek, amelyet ellátják az embert, és amelyhez hasonlítja Jézus a mennyek országát. Békesség kell az, hogy ezt a munkát elvégezhesse az ember, és azután pedig jön az az áldás, amit a Márk evangélium 4. részében úgy említ, hogy a vetés magától növekszik. Isten áldása is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy szárba, hogy kikeljen, szárba szökkenjen, aztán termés hozzon a mag. Isten áldását jelenti a mennyek országa, amely után vágyhat az ember, amelyet sok mindent megtehet és meg is kell tennie, és amely mégis titokzatos, emberfeletti, természetfeletti módon növekedik, és ahogy a példázatban olvas, olyan naggyá lesz, hogy békességet, hogy biztonságot, hogy nyugalmat, hogy otthont, hogy élelmet jelent azoknak, akik oda menekülnek, akik elfogadják a jelenlétét, akik alázatosakká tudnak lenni, és lemondanak a saját érdekeikről, és azt mondják, hogy ők Isten országának a szolgálatába állnak. A békesség tehát, amit erőszakmentességnek is nevezhetünk, a békesség mindenkinek, ez valóban jellemzi Isten országát. És nem ellentmondás az, hogy Jézus nem a földi királyoktól várja az igazi békességet, hanem a mennyek országától. Nem ellentmondás az, hogy ő is tudta és tudja, hogy fennmaradnak a történelem során az országok, a nemzetek, az uralkodók, a hatalmasságok, és mindaz, ami velük és ezekkel jár, és ugyanakkor pedig hirdeti azt az örömhírt, hogy bár így kell élni az embernek, mégis lehetősége van Isten országában élnie az életét. Ami nem földi királyság, amelyik nem tesz igazságot egyik nemzet javára a másikkal szemben, hanem amelyik minden egyes embernek azt a lehetőséget hirdeti, hogy a külső körülmények, a fenyegetések, a háborús veszélyek ellenére is, vagy amikor ezek távolévőnek tűnnek, akkor is Isten országa az első, mert az tanít bennünket meg arra, hogy a javakat, hogy a biztonságot, hogy az igazságosságot azt ne csak önmagunknak szánt ajándékként tekintsük, hanem higgyük azt, hogy azzal Isten mindenkit meg akar ajándékozni. És ebből következik, szeretett testvéreim, hogy akik Isten országában élünk, imádkozunk természetesen a népek vezetőiért. Imádkozunk a háború ellen, a békességért. Imádkozunk azért, hogy minél több ember belássa ésszel is egyébként, hogy a békesség érdekében le kell mondania sok mindenről, amit kapzsiságában, amit gőgösségében, kevésségében amúgy meg akarna szerezni. Imádkozunk azért, hogy Isten féken tartsa a bűn okozóját, és ne robbantson ki sem helyi, sem világháborúkat. Imádkozunk azokért, mint az énekben énekeltük az imént, akik szenvednek ezektől is, a békétlenségtől, az emberi kapzsiságtól. És tudjuk, hogy az imádság ugyan kötelességünk, mégis a bűn itt e földön pusztítani fog, és ezért kell azért könyörögnünk, hogy Isten országa minél több ember szívében valósággá váljon. Mert ez az, amit még befejezésül hozzá szeretnék tenni, hogy sokan megkérdőjelezik Isten országának a valóságát. Hiszen a valóság mi, mondják ők. Az, amit látunk, amit hallunk, amiben élünk, ami körülvesz bennünket, a politikai realitás, a gazdasági előnyöknek a realitása, a kizsákmányolásnak a ténye, a fegyverkezési verseny, amely most már nem is csak a Földön, hanem a világűrben is folyik, és lehetne még sok mindent sorolni, ami az emberi valóságot hirdeti, és annak a mindenhatóságát. És ezzel szemben kérdezik, hol van Isten országának a valósága. Mennyire lehet látni, mennyire lehet építeni rá, mennyire lehet bízni benne, mennyire várható, hogy békességet adjon az embernek. Nekünk pedig, szeretett testvéreim, éppen ez a válaszunk, hogy igen, valóság az, ami emberek körülvesz bennünket, de annál jelentőségteljesebb, annál erősebb, annál igazibb valóság az, amikor Jézus a mennyek országáról beszél, mert a mennyek országa az eljövendőhöz tartozik, ez a földi valóság pedig az elmúlóhoz tartozik. És nekünk az a kiváltságunk, hogy ebben az elmúlóban, ami most erőteljes valóságnak tűnik, már ebben az eljövendő valóságnak, az eljövendő mennyországnak a polgárai lehetünk. Akkor is, hogyha ezért üldöznek, ha ezért gúnyolnak, azért kinevetnek bennünket, akkor is, hogyha, mint hogy ma is így van ez, sokfelé szenvednek a keresztjének, éppen a háborús pusztítástól, de a külön ellenük irányuló üldöztetéstől is, akkor is az eljövendő valóságnak a részesei lehetünk. Jézus is úgy beszél a mennyek országáról, mint ami folyamatosan jelen van, mint ami egyre növekszik, és mint ami akkor teljesedik majd ki, amikor ő visszajön, és amikor elmúlik a földi valóság, és helyébe lép teljesen a mennyei valóság. Ezért, kedves testvéreim, nekünk is a saját életünket, a mindennapi feladatainkat, a munkánkat, a családi életünket, a pihenésünket szabad az eljövendő valóság szerint élnünk, berendeznünk, és szabad abban reménykednünk, hogy minél inkább így teszünk, annál inkább a földi körülmények között is megtaláljuk azt a békességet, azt a lelki nyugalmat, azt a biztonságot, amit a példázat szerint is a mustármagból megnőtt hatalmas fa biztosít mindazoknak, akik ott érik az életüket. Szeretett testvéreim, nekünk is a földi valóságban, az emberi környezetben kell élnünk az életünket, de Jézusnak a példázata azzal biztat és arra bátorít bennünket, keressük az Isten országát, mert az igenis jelen van, az igenis valóságos, meg fogjuk tapasztalni az áldásait, és ha az Isten országát keressük, akkor ő ráadásul minden mást megad nekünk. Amen.